Nyissuk ki Bibliánkat a Jelenések könyvénél. Első fejezetből olvasunk néhány igét, aztán majd még fogunk egy jó párat. A 9. verstől így hangzik Isten igéje. Én János, aki nektek testvéretek is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és a királyságában és tűrésben, egy szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyság tételéért. Szellemben ott voltam az Úr napján, és hallottam a hátam mögött egy nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondja: én vagyok az Alfa és az Omega, az első és az utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Efézusban, Szmürnában, Pergámonban, Tiatűrában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodikeában. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt, megfordultam és láttam 7 aranygyertyatartót. A 7 aranygyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve és mellén aranyövvel körül övezve. Az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok voltak, mint a tűzlángja. Lábai hasonlóak voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A szavai pedig olyanok voltak, mint sok víz zúgása. A jobb kezében 7 csillag volt, és a szájából 2 élő éles kard jött ki. Az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Atyám, köszönöm neked a ígéret, köszönöm a te beszédet. Kérlek téged, atyám, hogy tudjuk megérteni ezeket a szavakat, ezeket a kijelentéseket. Te vezesd a mi értelmünket, a gondolatainkat, add a kinyilatkoztatás szellemét, a belátás szellemét, hogy fejjel ne bölcselkedjünk, mint amennyit számunkra kijelentettél. Kérlek téged, atyám, hogy drága lelkeddel jöjj most közénk, látogass meg bennünket, szólj hozzánk, beszélj a mi szívünkhöz, és nyilatkoztass ki magad egyen-egyenként, személyesen és számunkra. Amen. Hát a hátralévő időben megpróbáljuk egy közel 2000 éves egyháztörténelmet végig tanulmányozni, amennyire az időnk engedni fogja. Nézzük egy kis bevezetés jelent, hogy a Jelenések könyvéről. A Jelenések könyvének a szerzője az János apostol, az egyik Zebedeus fiú. A testvérét azt 43-ban lefejezik Jeruzsálemben. Ő pedig Krisztus után a 70-es években, a jeruzsálemi templom lerombolása után Efézusba költözik. Tudunk egyháztörténelemben arra, hogy Fülöp evangélista is a 4 lányával ide költözött. Itt fejtenek ki evangelizációs tevékenységet. Az esemény körülbelül 95-96-ban járunk, amikor János apostolt a bizonyság tételét egy üldözési hullámban Patmos szigetére száműzik Domitianus császár uralkodásának az idején. És annyit lehet még itt tudni, hogy a Kolossi levél beszél arról, hogy egyes személyeknek, különösen apostoloknak kegyelmi ajándékuk van arra, hogy az egyház nevében hordozzanak el szenvedéseket, és ezzel betöltsék a Krisztus földi szenvedésének gyülekezetre váró dolgait. János apostolról tudjuk azt, hogy írt még 3 levelet és írt egy evangéliumot. Ezeket azért írta, mert a 70-es, 80-as években Efézusban kétfajta gnosztikus irányzat feltűnik, amelyeknek az volt a cél, hogy Krisztus istenségét a háttérbe szorítsák, és a gyülekezetet gnosztikus elemekkel felhigítsák. Ezt onnan is lehet tudni, hogy a 60-as évek után a kis-ázsiai misszió összeomlik, Pál apostol munkája gyakorlatilag romokban hever, és ezért érkezik meg János apostol, hogy újra apostoli alapokra helyezze a kis-ázsiai gyülekezeteket. A megírás célja elsősorban az volt, hogy az üldözésben lévő hívőket, szenteket bátorítsa, illetve prófétai kijelentéseket tegyen mind a gyülekezetek, mind pedig az elkövetkezendő kereszténység számára. Prófétai könyvről van szó, tehát a prófétai elemeket figyelembe kell venni, tehát szimbólumok használatáról is van itten szó, külön szimbólumai vannak a színeknek, például a fehér a tisztaságot, a vörös a halált és az ítéletet jelenti, többek között a kék a királyság színére szimbolizál, de külön jelentősége van a számoknak, a 7-es a teljesség száma, a 3 a Szent Háromság száma, a 4 a világ száma, 10 a próbatétel száma, stb. Ezeket mind-mind figyelembe kell venni, amikor a Jelenések könyvét tanulmányozzuk, és különösen a 7 gyülekezet kapcsán nagyon fontos, hogy a 19. verset nem olvastam fel. Ez a Jelenések könyvének egy kulcsige verse, erre épül fel tulajdonképpen a Jelenések könyvének a szisztematikája. Azt mondja az Úr Jánosnak: írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. amiket látott ez az első fejezetben van, amik vannak, ez a második és a harmadik fejezet, amik ezek után lesznek, ez a negyedik fejezettől kezdődő rész. Ezzel már azt is elárultam, hogy látásom szerint a gyülekezet már a nagy nyomorúságot nem éri meg. Ezt egyébként diszpenzacionalista teológiának is nevezik, vagyis hogy a gyülekezet a nyomorúság előtt el fog ragadtatni a földről. Ha a negyedik rész első versét megnézzük, akkor azt láthatjuk szimbolikusan, azt mondja az Úr, hogy ezek után láttam, íme megnyílt egy ajtó a mennyben, az első szó, amelyet hallottam, mint egy velem beszélő trombita szavát hallottam, azt mondta, jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lenni ezek után, tehát a gyülekezeti korszak után fog megtörténni. A trombita szó tudjuk, hogy az elragadtatás bevezetésére utal, és a megnyílt ajtó pedig szimbolikusan jelképezi a gyülekezet elragadtatását. Alapvetően jelenések könyvében lévő 7 gyülekezetet 3 szempontból lehet tanulmányozni, én most csak egyiket fogom tanulni, egyik szempont szerint fogom megvizsgálni. Az egyik az, hogy az akkor adott élő a Krisztus utáni első században meglévő 7 kisázsiai gyülekezetnek a belső életéről, harcairól, kísértéseiről, próbáiról, bűneiről, pozitív hozzáállásairól, az Úrral való kapcsolatáról beszél, ez nagyon fontos és hasznos dolog. A második, és talán ezt szoktuk a legtöbben alkalmazni, mikor egy-egy ilyen újszövetségi gyülekezethez írt levelet olvasunk, akkor meg szoktuk vizsgálni azt, hogy ez személy szerint mit üzen nekünk, miben ítél meg bennünket, miben bátorít bennünket, mire figyelmeztet, mire utasít, mire kér bennünket az Úr. És a harmadik pedig egy profétikus értelmezése, ugyanis a 7-es száma teljesség száma, és ezzel a 7-es számmal is az Úr azt fejezik, hogy ez egy 7 egyház történelmi időszakot jelenít meg, és a mai napon erről szeretnék majd beszélni. Nem véletlen, hogy a Szentírás úgy jelenik meg, itt a leírásban, a Bibliában úgy jelenik meg, hogy a gyertyatartó lámpás képe. A Szentírásban tudjuk, hogy 4 képe van az új szövetségi gyülekezetnek, használja azt a képet, hogy egy gyülekezet, mint Krisztus teste, használja, mint Krisztus mennyasszonya, használja úgy, mint Istennek az épülete, és használja úgy, mint gyertyatartó lámpás. Ez csak a jelenések könyvében bukkan fel gyakorlatilag, hiszen tudni kell azt, hogy Krisztus után 70-ig még a menóra meglétezett Izraelben, és amíg reménység volt arra, hogy Izrael megtér, addig a világosságot Isten még ott megtartotta, de amint a menórát elviszik Jeruzsálemből szimbolikusan is és fizikálisan is, a gyülekezet átveszi ezt a világosság szerepét, és innentől kezdve a gyülekezetet is János így látja. Egyébként a görög lüknia kifejezés ugyanaz, mint a Hévelben a menórah szó, tehát gyakorlatilag, mintha a 7 menórát látna az Úr Jézus, a gyülekezetek jelképezik most már Isten világosságát, ami a Bibliában mindig a bizonyságtétel képességét jelenti. Tehát aki megismerkedett Istennel, bizonyságot tesz róla, az potenciálisan Isten világosságának a hordozója. Ilyen volt a régebbi időszakban Ábel, Noé, Jób, Ábrahám, majd Dávid, szimbolikusan ezt fejezte ki a Szent Sátorban a menóra is, aminek nagyon fontos szerepe volt, megvilágította a kenyereket, vagy rámutatott a kenyerekre, megvilágította a szentélybe vezető utat, és nagyon fontos, hogy más fényforrás nem lehetett, új szövetségben is ugyanígy működik, rá kell mutatnunk Isten beszédére, Isten igényére, be kell mutatnunk a szentélybe vezető utat, amit most már megtehetünk, hiszen Krisztus teste megáldoztatott, ami a kárpit volt, és ketté hasadt, és innentől kezdve felelősségünk van az, hogy a világosságot hordozzuk, és a világosságot képviseljük. Hát a 7 gyülekezet körülbelül így helyezkedik el, ez a mai Törökországnak a nyugati parti részén van, nem mindegyik van már meg, egy részük romokban hever, egy részük kicsit arrébb épült fel. Az egyik legjelentősebb a szmirnai város, az most azt hiszem Törökország harmadik legnagyobb városa, közel 2 milliós lakossal és jelentős számú keresztény közösséggel, gyülekezettel, és ott van nem messze a parttól Patmosz szigete. A 7 kisázsiai város, hát történelmi részben nagyon nem fogunk belemenni az idő rövidsége miatt. Efézus az egy politikai központ volt, nem ő volt a kisázsiai tartománynak a székhelye, hanem Pergamon, de gyakorlatilag egy szabad császári város volt, ami azt jelentette, hogy római helyőrség, katonaság nem állomásozott ott. Nagyon híres volt az Artemis templomáról, vagy a Diana templomról, amelyben még külön ilyen kis kegytárgyakat és ékszereket készítettek, amiknek nagy biznisz volt. Ez szimbolikusan majd meg fog jelenni majd a katolicizmus történetében, de majd ott majd egy kicsit erről fogok beszélni. Szmirna az egy kereskedelmi központ volt, Pergamon volt a vallási központ, itt legalább 8-10 nagyon komoly okkult istenségnek volt a szimbóluma, nem véletlenül nevezi majd a jelenések könyve a sátán trónusának ezt a helyet. Tiátira az egy ilyen szakszervezeti központ volt, rengeteg cé és kézműves ipar volt, ez a keresztények dolgát nagyon megnehezítette, mert belevitte őket a sátának a mélységeibe. Sardis az egy hatalmi központ volt, Philadelphia egy kulturális központ volt, és Laodicea pedig egy bank központ volt, tulajdonképpen egy modern metropolis bankárokkal. A gyülekezet korszakai, ez egy körülbelüli felosztás, nem kell hajszál pontosan érteni ezeken az időpontokat, de ez egy körülbelüli időpontok. Az efézusi gyülekezet ábrázolja az apostoli egyháznak a korszakát, tehát az első idők egyházát János apostol haláláig, ami körülbelül Krisztus után 100 környékén következett be. Egyes beszámolók szerint vértanú halált halt, mások szerint békességben halt meg. Pontos adatok nincsenek ezzel kapcsolatban. Szmírne, ez a mártír egyháznak az időszaka, ez a Krisztus után körülbelül 100-110-től 313-ig a híres milánói ediktumig, vagy rendeletig tart, amit Konstantin császár adott ki. Ezt követi az államegyház korszaka, amikor a gyülekezet összekeveredik, összevegyül a környező pogánysággal, és egy ilyen elég érdekes elegy fog kijönni belőle. Ez 590-ig Gergely pápa színrelépéséig tart, aki tulajdonképpen elősegítette azt, hogy az egyház leváljon a államról, és ezzel megindította a katolikus egyházat az egyházállam kialakulásának során. Ez 1930-as években tetőződik be, amikor Vatikán államként fog megjelenni. Ma is vannak akkreditált nagykövetei különböző országokban, bankrendszere van, stb. Sardis a népegyház korszak, ez a reformáció időszaka, ez a Luther fellépésétől 1517-től 1648-as évekig a Westfáliai békéig szokták körülbelül tartani. A következő ez a missziói egyház korszak, ez Philadelphia ábrázolja ki. Krisztus után 1648-tól 1900-as évekig, és Krisztus után 1900-tól van Laodicea, a névleges egyház korszaka. Itt az időpontok a tiátirai gyülekezet után nem azt jelenti, hogy akkor véget ér annak az egyháznak az ideje, hanem egy korszak zárul le, és egy új korszak kezdődik. A Jelenések könyvében ugyanis a 7 gyülekezet 2 szakaszra van felosztva. Az első 3 gyülekezet az, amelyik már elmúlt, és az a korszak már nem lesz, és az utolsó 4 pedig Jézus Krisztus eljöveteléig fennmaradnak. Ezt onnan is lehet tudni, hogy ennek az utolsó 4 gyülekezetnek szól konkrétan az Úr, hogy vissza fog érkezni, az első 3-nak pedig nem, és az utolsó 4 gyülekezet lesz az, amelyiknek a felszólítása, hallása a levél végén szerepel, míg a másik 3-nál pedig nem szerepel, tehát szimbolikusan is ezt fejezi ki. Nézzük akkor röviden az egyes korszakokat. Előbb röviden a levelek általában így épülnek fel, van egy címzése, hogy melyik gyülekezetnek íródik a levél, Jézus Krisztusnak a bemutatkozása, valamilyen címet ad magáról, valamilyen jellemzést mutat be. Utána a helyzetet értékelő, hogy tudom a te dolgaidat, ezzel egy kivétel van a pergámoni gyülekezet, ahol a lakóhelyet említi, ennek külön jelentősége lesz. A negyedik egy általában panasz, bűn vagy hiányosságok felsorolása, ezzel egyedül Szmírna és Philadelphia kivétel. Az ötödik egy buzdítás, egy bátorítás a maradéknak, a hitben kitartóknak. A hatodik egy felszólítás, hogy akinek van füle, hallja meg, amit Isten mond az Eklézsiának, illetve az ígéretek, amikor Isten a különböző győzteseknek a maga által elkészített jutalmat fogja majd ígérni. Jó. Nézzük az efézusi levelet, ebből majd néhány gondolatot szeretnék felolvasni. Az efézusbeli gyülekezet angyalának írt meg, ezeket mondja az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, és jár a 7 arany gyertyatartó között. Ez tehát az apostoli korszak, maga a városnak a jelentés az, hogy kedvelt, szeretett, kívánatos, tehát olyan egyháztörténeti időszakról van szó, ami az Úr szemében még kedves, egy nagyon nagyszerű korszakról beszél itt a Szentírás. Jézus Krisztus is úgy mutatkozik be, mint aki a gyülekezetek között jár. Jézus rendszeresen jelen van az Isten tiszteleti alkalmakon, ez a Laodicea kivétel, ahol már Jézusra nincsen szükség, úgy vannak Isten tiszteletek tartva, de még az első időszakban Jézus Krisztus közötte van a gyülekezetnek, és az, hogy mind a 7 gyertyatartót, mind a 7 csillagot a kezében tartja, a teljességet jelenti, vagyis az első században a gyülekezetek teljesen Krisztus uralma, teljesen Krisztus főség alatt voltak, és egy teokratikus rend volt Isten egyházában, nem pedig ilyen klerikális, különböző hatalmi megnyilvánulások, amelyek majd később lesznek majd jelentkeznek majd ebben a korszakban. A kezében tart kifejezésünk az eredeti görögben azt jelenti, hogy teljesen megragadni, nem csak egy rész részét, hanem teljesen az egészet megragadni. Tehát Jézus nem csak a gyülekezetek egy része, hanem valamennyi fölött korlátlan hatalommal rendelkezik. Nézzük, mi jellemzi ezt a gyülekezetet. Tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat, tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted. Megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, hazugnak találtad őket. És terhet viseltél, béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. A tudom kifejezés minden levélben azt jelenti, hogy egy mély bensőséges ismeretről van szó. Nem egy felületes ismeretről, hogy jó, hát tudom, ismerem, hogy miről van szó, hanem Jézus személyesen, világosan, kristálytisztán látja, hogy egyes gyülekezetekben mi a helyzet. Nem lehet eltitkolni előle semmit, minden tud, mindennel tisztában van. Nézzük, mi jellemző rájuk. Az első kategória fáradozás és álhatatosság. A fáradozás szó az azt jelenti, hogy valaki annyira dolgozik, hogy beleizzad. Ez nem kimerülést jelent, hanem fáradozást jelent. Az első gyülekezetek életében azt látjuk, hogy nagyon sok gyülekezetet hoztak létre, nagyon sok új gyülekezet született az első században. Feljegyzések szerint kb. 800 ezer hívő volt már a Krisztus utáni százas években, ahová és ameddig eljutott az evangélium. Nagyon sokat fáradoztak, és hogy Pál apostol írja a leveleiben, az apostol jellemzés leírásában, hogy sok tűrésben is jelen voltak az apostoli munka kapcsán. Az álhatatos türelem pedig azt jelenti, hogy nem vonja ki magát a munka alól, akkor is alatta marad a tehernek, hogyha már nem bírja. Ez szerint az álhatatos türelem. Ha megnézzük azt, hogy mennyi üldöztetés, mennyi ellenségeskedés volt már a kezdet kezdetén, akár a zsidóság, akár a pogányság, akár a császár részéről, csinálhatjuk azt a nagy elszántságot és odaszánást, amelyet az Úr első gyülekezetei tanúsítottak ebben az időben. Nagyon fontos volt a szentség és a fegyelem kérdése. Azt olvassuk az igében, hogy nem szenvedheted a gonoszokat. Az első időszakban működött a gyülekezeti egyház fegyelem, ez később sokkal jobban fog majd lazulni, de az első időszakban a gonoszokat még kizárták a gyülekezetből, a rendetlenül élőket megfették, nem vállalt a közösséget semmilyen módon a sötétség cselekedeteivel, és ez a szentség is vonzotta az embereket Isten gyülekezetéhez, és a pogányok számára is ezért volt vonzó sok esetben a kereszténység, mert olyan erkölcsi életet tudtak felmutatni, amit számukra a pogány istenek már nem tudtak garantálni. Érdekes, hogy pont az Efézusi levél az, amelyben pont olvasunk a szellemi harcról. Ezt nagyon jól megfogadták az efézusi gyülekezet tagjai, amit Pál apostol írt nekik, a különböző szellemi hierarchiákkal való küzdelem. Itt különösen a Diana kultusz miatt volt erre nagyon nagy szükség. És volt még egy dolog, amiért megdicséri őket az Úr, hogy a hamis apostolokat leleplezték. Ez azt jelenti, hogy abban az időben nagyon sok ilyen vándor prédikátor, vándor proféta, vándor apostol volt, csak voltak közöttük, akik zsiványkodtak, pénzért prédikáltak, meg ilyenek, és ezeket a gyülekezet ki tudta szűrni. Nem véletlen, hogy pont az efézusi levélben van arról szó, szintén a szolgált ajándékok működéséről, hogy hogyan is működnek az apostoli ajándékok, tanító, proféta, pásztori ajándék, és az sem véletlen, hogy pontosan János apostol írja a levelében, az első levelében, de utána a második, harmadik levelében is arra a tényre, hogy a gyülekezetben majd meg fognak szaporodni az antikrisztusok, hamis proféták. Szeretnék idézni egy apokrif iratból. Ez a Didakhénak hívják, az a 12 apostol tanítása. Ez körülbelül a Krisztus utáni százas években 110 körül íródott. Ezt sokáig kanonikusnak is tartották, tehát volt egy időszak, amikor sokan úgy tekintettek rá, mint egy Istentől sugalmazott iratra. A következőket írja például. Tehát ez abban az időben íródott, amikor ez a levél született a Bibliánkban, az Efézusi levél. Minden apostolt, aki hozzátok érkezik, úgy fogadjátok, mint magát az Urat. De egy napnál tovább ne maradjon. Ha esetleg szükséges, maradjon még egy napot, ha azonban már 3 napig marad, akkor hamis próféta. Amikor az apostol elmegy tőletek, ne vigyen magával más, csak kenyeret. Addig, amíg szállást nem talál. Ha pénzt kérne, hamis próféta. Nem mindenki próféta, aki szellemben szól, csak akkor, ha az erkölcsei ugyanazok, mint az Úr Jézuséi. Az erkölcsökről lehet felismerni a prófétát és az igaz prófétát és a hamis prófétát. És még akkor egy gondolat, amelyik viszont elragadtatásban szólna már, mint próféta, így pénzt adj nekem, vagy más valamit, arra ne hallgassatok. Mert az első században nagyon-nagyon jól működtek ezek a dolgok, nagyon jól meg tudták vizsgálni a szolgálati ajándékokat, és nem engedtek be mindenkit a gyülekezet életébe. Feltűnik itt egy csoport, a jelenések 2.6-ban olvassuk, hogy megvan benned az, hogy a nikolaiták cselekedetei gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Hát a nikolaitákról sok mindent nem lehet tudni. Egyes tévirányzatok szerint ez a Nikolaus az egyik diakónusról van szó, aki egy ilyen tévejgésbe vitte a közösséget, de ez nem állja meg a helyét, ezt főleg gnosztikus iratokban lehet majd találkozni vele, tudtok vele találkozni. Itt valószínűleg milyen profétikus könyvről van szó, itt a nevet kell megvizsgálni. Maga a kifejezés, hogy nikolaiták két szóból származik, a Nikao és a Laosból, hogy népeket legyőzni, vagy népeknek a legyőzője. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet többsége fölött való uralkodást jelenti. Ez később már, majd meglátjuk Pergámonban, tanná fejlődik, dogmatika lesz belőle, vagyis kialakul a gyülekezetben a laikusok rendje és a klerikusok rendje, vagyis a képzelt művelt okos emberek, és az alja nép idézőjelben a gyülekezetben, akiknek mindent a szájába kell majd rágni, a szájába kell majd adni. Itt még csak arról van szó, hogy csak a cselekedetei vannak meg. Erre tudunk egy utalást is. János azt írja a harmadik levelében, hogy írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Tehát feltűnnek azok, akik elsőséget kívánnak a gyülekezetben, és le akarják uralni Istennek a nyáját, Istennek a népét. Tehát eddig minden szép és jó az első gyülekezeti korszakban, működik a misszió, megy a lélekmentés, apostolokat rendelnek ki, gyülekezetek százai születnek, emberek ezrei térnek meg, és mégis van egy probléma az efézusi korszakban, ez pedig a szeretetnek a meglanyhulása vagy elhidegülése. Itt a görög szót úgy lehetne pontosabban visszaadni, hogy nem arról van szó, hogy valaki már nem a megtérésének a szeretetével nem szereti az Urat, hanem hogy az Úr szeretete háttérbe szorult. Az első szeretetet azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy nem szereti az Urat, hanem hogy valaki mást vagy valamit jobban szeret, mint az Urat. Tehát az Úr iránti szeretet a második helyre vagy a harmadik helyre került. Ez mindig betegség szokott lenni azokban a gyülekezetekben, ahol nagyon erős missziós hajlam van, nagyon működik a gyülekezeti szolgálat, és a szolgálat előbb-utóbb az Úr való kapcsolat közé kerül. És a gyülekezeti szolgálat átveszi az Úrnak a helyét, vagy az Úrral való kapcsolatnak a helyét. Ilyenkor mindig vigyázni kell, mert az Úrnak van erre egy, mindjárt mondom, az ítélete is, de ezt mindig meg kell vizsgálni, amikor szolgálunk, vagy benne vagyunk, pörgünk ezerrel, akkor az Úrral való kapcsolatot ne hanyagoljuk el. Mert ebből következik az, hogyha ez a szeretet meghidegül az Úrral való kapcsolatban, akkor a testvérek iránti szeretet is automatikusan menni fog lejjebb, és a gyülekezet élet rovására megyen. Szintén nem véletlen, hogy János apostolnak az első levele rengeteget beszél erről a szeretetről, a testvéri szeretetről direkt világosan leírja, hogy szeressük egymást, hogy az Atya szeretett minket a Fiú által, akkor valaki szükségben van, és a testvére, és látja, hogy ebben van, akkor segítsen meg ne szóval, hanem cselekedettel. Tehát ezekre a szeretet központú dolgokra mindig oda helyezi a hangsúlyt és a figyelmet az apostol. Hasonló ez Jeremiás próféta igéjét írt, amire csak, hogy Izraellel kapcsolatban menj el és kiálts Jeruzsálem fülében mondván, ezt mondja az Úr, emlékszem rád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságot szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Izraelt is azért dicséri meg az Úr, pontosabban azért emlékszik vissza erre, mert Izraelnek nem számított semmi, csak az, hogy az Urat szerette. Megszabadultak Egyiptomból, később lettek problémák, de a mátkaság szeretetét az Úr mindig felemlegeti Izraelnek. Ez az első szeretet, amikor Isten kihoz, és a bűnből, a lelki Egyiptomból, és próbál téged mindig magánál tartani. A megtérés szó egy olyan, nem felolvasom inkább az igét, de az a mondásom át, hogy az első szeretetet elhagytad, emlékezzél meg azért, honnan estél ki, térj meg, és az előbbi cselekedeteid cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartórat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. A megtérés szó egy folyamatos időben van, tehát mindig van lehetőség még a megtérésre, amíg a gyertyatartó ki nem mozdul. Ez nem az üdvösség elvesztését jelenti, hanem azt jelenti, hogy egy gyülekezet meghidegül az Úrral való kapcsolatában, emiatt a gyülekezet élet tönkre megy, akkor Jézus Krisztus azt a gyülekezetet azon a helyen megszünteti. Efézusban több mint 1000 éve nincsen gyülekezet, pedig ha belegondolunk, azért nem kis kaliberű emberek szolgáltak itt. Itt volt egy Apollós, itt volt egy János apostol, itt volt egy Lukács, itt volt egy Timóteus, itt volt egy Apollós, itt volt egy Aquila Priscilla, tehát volt múltja a gyülekezetnek, de mivel az Úrral való kapcsolatában egy törés szenvedett, a gyertyatartót Isten kimozdította, mielőtt a gyülekezet ura megteheti, és máshol fogja felállítani. Sok gyülekezet mindig ott téveszti a célt, hogy azt hisz, hogy ha ez a gyülekezet 100 éve megvan, vagy 200 éve, akkor ez 100-200 évre biztosítani fogja a fennmaradást, de nem, hogyha a gyülekezet elveszíti az Úrtól való küldetését, elhanyagolja az Úrral való kapcsolatát, akkor Jézus kimozdítja a gyertyatartót, mert az a gyülekezet számára már nem tudja világosságot biztosítani, sem pedig az elveszettek számára. Jutalmazás kapcsán azt mondja az Úr, hogy a életfájáról kapnak majd enni. Ez egy ilyen szimbolikus dolog volt, visszautal a mózesi könyvekre. Az Artemis templom mellett volt egy ilyen szent datolya pálmafa, amit a pogányok mindig ettek az ünnepség végén. Itt ezzel szemben Isten azt mondja, hogy akik győznek, azok majd az életfájáról fognak majd gyümölcsöt és jutalmat kapni. Tehát az Efézus levél erről szólt az első egyházi időszakról. Itt már megkezdődik egy ellanyhulási folyamat. A gyülekezet kezd belecsúszni, belesodorul egy olyan folyamatba, hogy az Úr szolgálata, az Úr munkája és az Úrral való személyes kapcsolat kezd a háttérbe szorulni. Ez nagyon jól látszik abból is, hogy a második századtól beindul egy olyan folyamat, amikor a gyülekezetek már nem az erő alapú evangelizációt hajtották végre, hanem különböző hitvitákkal, pogány filozófiákkal kezdtek foglalkozni, a hitüket megvédjék, és innentől kezdve a Szentlélek munkája folyamatosan háttérbe szorul. Ezért is mondják később katolikus teológusok, hogy az első században a jelek és a csodák megszűntek, tehát véget ért az apostoli korszakkal a jelek és a csodáknak az időszaka, pedig ha jól megnézzük a egyháztörténelmet, illetve a Szentírást, akkor nem a jelek és a csodák szűntek meg, hanem a bennük való hit szűnt meg az első század végén, és folyamatosan átvette a helyét a különböző, ahogy mondtam, hitviták és egyéb ilyen pogányokkal való veszekedések sora. Éppen ezért az Úr egy érdekes eszközhöz folyamodik, ez pedig az üldözésnek az időszaka. Ezt lehet látni a Bibliában, hogy a szenvedésnek többféle célja van, amikor Isten megengedi egy gyülekezet életében. Az egyik ilyen cél, amikor nem végzi a szolgálatát. Emlékezhetünk rá, hogy a 12 apostolnak, illetve a tanítványoknak mit mondott az Úr, míg mielőtt felment a mennybe. Elmenvén tehát, tehát a tanítványokká minden népeket, Jeruzsálem, Júdea, Samária. A gyülekezet szépen elkezd a jeruzsálemi missziót, nagyon jól működik, emberek ezrei térnek meg. Igen, ám csak megmaradtak Jeruzsálem határainál. Ekkor az Úr István halálával egy üldözést támaszt, hogy végre már az evangéliumot elvigyék máshova is. Ha az apostolokon múlt volna, lehet, hogy Antiókiában mai napig nincsen gyülekezet, de az üldözés elvitt az egyszerű keresztényeket, és Antiókiában például gyülekezet jött létre. Van tehát egy ilyen oka is az üldözésnek, amikor a gyülekezet nem végzi a szolgálatát, akkor az Úr egy kicsikét szétdobálja őket. Van ilyen is. Van egy másik, amikor a gyülekezetbe elkezdenek sok dolog beszivárogni a világból, bűnök, világiasság, akkor az Úr a megtisztítás miatt adja a szenvedést. Van egy ilyen aspektusa is, amikor Isten megenged szenvedéseket, hogy a gyülekezetet, az egyházat megtisztítsa, és kirostálja belőle a gonoszt. Erről szólt tulajdonképpen a szvirnai gyülekezet, ez egy körülbelül 200 éves időszak. A feljegyzések szerint körülbelül 1,5 millió mártír volt ebben az időszakban, ugyanakkor viszont a keresztények száma óriási mértékben nőtt. Van egy statisztikai adat, amely arról beszél, hogy a Krisztus utáni 300-as években már több mint 4 millió hívő volt a római birodalomban. Tehát minél több mártírt végeztek ki, annál több keresztény gyülekezet született, és annál több keresztény lett a egyházban. A szmírnai korszak, tehát a maga Szmírna szó azt jelenti, hogy mirha, szenvedés. Jézus Krisztus így mutatkozik be. A Szmírna mellé gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és él. Emlékszünk rá, hogy a mirhával kapcsolatban találkozunk Jézus Krisztusnak a születése kapcsán, találkozunk a megkenetése, szenvedése, feltámadása kapcsán, és hát a gyülekezetnek úgy mutatkozik be Jézus Krisztus, mint aki mindenen keresztül ment. Tökéletesen egyezik velük, és a szenvedő egyháznak a saját jelenlétét önmagát adja, és ez is mutatkozik be, hogy ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és él. Tehát semmi olyan dolog nem történhet a gyülekezettel, a gyülekezet tagjaival, amit ő ne élt volna át, amin ő nem ment volna keresztül. Nagyon érdekes, hogy pont Szmírnába írja ezt a levelet János apostol. Tudjuk azt, majd mindjárt beszélek a 10 császár alatti üldözésről, hogy különösen egy császár üldözése volt az, Decius császár üldözése, ahol a legtöbb hitet megtagadó személy Szmírnából került ki. Tehát ez nagyon fontos figyelmeztetés volt már körülbelül 150 évvel előtt, hiszen ez 248-250 körül volt a Decius féle üldözés. Nagyon sok ember a szmírnai gyülekezetből tagadta meg az urat, persze voltak Rómából, Antiókiából és kártágói személyek is, akik megtagadták az urat. Mi jellemzi ezt a korszakot? Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat, szegénységedet, de gazdag vagy, és azok káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azokat, amiket szenvedned kell, íme a sátán egy néhányat ti közületek tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Maga a nyomorúság szó is azt jelenti, hogy egy ilyen szorongatás, gyötrés, ilyen préselés és egy nyomás. Azt olvashatjuk az igében, hogy az a kifejezés, amit a szenvedésre használ a Biblia, ugyanezt a szót használja Jézus Krisztussal kapcsolatban is. Tehát ugyanazok a szenvedések fognak majd betelni ezen a gyülekezeten is. Maga a gyülekezetről azt olvassuk, hogy szegény, de mégis gazdag. Ez miért lehetett? Szmírna egy nagyon gazdag város volt, és nagyon sok gazdag zsidó kereskedő is élt benne, és akik viszont a zsidóságból megtértek és keresztények lettek, illetve a római polgárok közül, akik az alsó rétegből származtak, azoknak a vagyonai sok esetben elkobozták és elvették. A zsidóságban ezek voltak az úgynevezett mesúmedek, olyan személyek, akiket a hitük miatt, akik megváltoztatták a judaizmusukat, a zsidó vallásukat, azok egy 7 lépcsős tortúrán mentek keresztül. A legutolsó az volt, hogy gyakorlatilag meg is ölhették őket, de a legenyhébb fokozat az volt, hogy a vagyonukat elvették, földjeiket elkobozták, családjukból kitakadták őket, nem mehettek be a zsinagógákba, mindenhol üldözték őket. Ezért is volt az, hogy az első gyülekezet keresztényei nem csak azért adták el a vagyonukat és a földjeiket, hogy mindenük közös legyen, hanem hogy nehogy a zsidó nagy tanács kezére kerüljön, vagy nehogy elkobozzák tőlük, hanem inkább legyen a testvéreké. Tehát az első időszakban ez egy fontos dolog volt, hogy ezért is adták el a vagyonukat az első keresztények, és hozták be a gyülekezetnek. És ezek a keresztényeket sokszor üldözték, bántalmazták, rágalmazták Szmírnában is, és nem dolgoztatták őket, vagyonukat elrabolták, erről beszél a zsidókhoz írt levél is, hogy ezek a zsidók hívők a vagyonuk elrablását is örömmel fogadták, mivel a eljövendőre tekintettek, és mégis gazdagok voltak. A katolikus teológiában egyenes arányosságot lát, hogy minél szegényebb valaki, annál szentebb. Ez egy érdekes katolikus felfogás, ebben most nem megyek bele, mert gazdaság, politikai kérdésre nem akarok foglalkozni, de vannak statisztikák arra, hogy a protestáns országokban az egyfőre eső GDP és a különböző gazdasági mutatók mindig magasabbak, mint a katolikus országokban levőké. Ezt majd nézzetek után, ez nagyon érdekes dolog egyébként, de most ebbe nem szeretnék belemenni. És mivel a gyülekezet szegény volt fizikálisan, anyagilag, nem érdekelt őket az anyagi világnak a valósága, hanem csak Krisztussal voltak eltelve, és Krisztussal foglalkoztak. Fontosabb volt számukra Jézussal való közösség, az aznak a megélése, mint az, hogy mit birtokolnak, mennyi hifi torony van, mennyi színes tévé van, hányszor megyek el egy évbe kirándulni. Sokkal fontosabb volt számukra az, hogy Jézus Krisztus gazdagságában részesedjenek. A szegénység egyébként két szót használ a görög. Az egyik az a szegénység, amikor valaki egyik napról a másikra él, tehát mondjuk napi egy dénárt meg tudja keresni, és szépen egyik napról a másikra él, de szegény ember, nem tud félretenni, szépen feléli a mindennapi keresetét. A másik viszont a koldus szegénység volt, amikor még ennyi sincsen. Ezek voltak tipikusan azok, akik kiálltak az útszélekre kordulna, itt ezt a szót használja a Szentírás, hogy a gyülekezetek még annyi vagyona sem volt, hogy egyik napról a másikra megéljen, teljesen hitből voltak kénytelenek élni. Az Úr tartott el őket, ez egy nagyon jó hitpróba egyébként egy gyülekezet életében, hogy amikor az anyagiakon ül vagy nem ül, ezt az Úr sokszor meg szokta vizsgálni, de ez egy nagyon érdekes dolog, és nem véletlen, hogy ennek a szegény gyülekezetnek az Úr a legnagyobb gazdagságot adja, saját magával áldja meg őket. Jakab apostol azt írja: halljátok meg, szeretett testvéreim, avagy nem Isten választotta ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek a hitben, és örökösei is az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Tehát Jakab is beszél erről, hogy az, hogy valaki szegény, vagy nincs jó sorban, az nem jelenti azt, hogy nem lehet jó keresztény, ennyit a siker teológiáról. Tehát a Biblia sehol nem kárhoztatja a szegény testvéreket, sehol nem mond nekik elne, és nem mondja rájuk a Szentírás, hogy átkozottak lennének, vagy nem az Úr akaratában járnak, mivel esetleg egyik napról a másikra kell élniük. Hát a sátán zsinagógá egy érdekes dolog, itt nem véletlenül nevezi így a Biblia. Ez két dolgot jelent, az egyikben most nem mennék bele, a másikról szeretnék csak beszélni. Ez azt jelenti, hogy Szmirnában és nagyon sok helyen az üldözés kiváltó okai mindig a zsidók voltak, ugyanis a zsidók attól féltek, hogy mivel a kereszténységgel összemosták őket, a római birodalomban elég jól fekvő vallási helyezésüket a császár meg fogja szüntetni, elveszi tőlük azokat az előjogokat, amelyekkel rendelkeznek, például nem kötelező nekik áldozni. Szmirnában viszont rendszeresen bújtogattak a keresztények ellen, ők voltak azok, akik nagyon sok feljelentést tettek a hívők ellen. Nem véletlenül János is beszél, vagy János apostol is beszél erről az evangéliumában, amikor Jézus azt mondja, hogy a ti atyátok az ördög, tehát már Jézus is mondja, hogy azok a zsidók, akik nem Isten törvénye szerint élnek, azok tulajdonképpen a sátának szolgálnak. És nagyon érdekes, hogy az egyik leghíresebb szmirnai mártír Polikárposz, talán hallottuk a nevét már, ő János apostolnak volt a tanítványa, tehát egy apostoli tanítvány volt. Őt is a zsidók feljelentésére hurcolták meg. Előtte Isten egy kijelentést adott neki álomban, látomásban, hogy meg fog halni. Megkérték, hogy tagadja maga hitét, nem tette meg. Mágiát gyújtottak, és végül leszúrták, mert valahogy a tűz nem nagyon boldogult vele, és megpróbálták sietetni a végét. Az volt az érdekes, hogy a kegyetlenség óráig fajult, hogy a zsidók még a szombati napot is megtörték, fát hoztak, hogy minél jobban égjen a tűz. Még a szombat napot is képesek voltak megtörni, csak azért, hogy Istennek ezt a szentjét elpusztítsák. Egyébként egy imádság is felmaradt tőle, azt most inkább nem olvasnám fel. 10 napig tartó üldözésről beszél a Szentírás, ez két szimbólumot is takar. Az egyik az, hogy 10 császár uralm alatt történt üldözés Krisztus után 100 és 313 között, ezek változatos intenzitással és időszakig tartottak. A másik beteljesedése pedig az, hogy az utolsó nagy üldözés, ami Diokléciánus császár uralkodása alatt történt, az pontosan 10 évig tartott, 303-tól 313-ig. Ez volt a legkegyetlenebb. Itt már nem csak a hívők gyilkolászásáról volt szó, hanem be kellett szolgáltatni az összes pergameneket, tekercseket, gyakorlatilag az utolsó Bibliát is meg akarták szüntetni, az összes keresztény iratot megsemmisíteni, lerombolták a keresztény épületeket, kezdődő templomi területeket, és egy nagyon komoly üldözés volt, amit majd Konstantin rendelete fog majd megszüntetni. Ugyanakkor érdekes, az előbb már beszéltem arról, hogy a Decius féle üldözés, a Decius tizet jelent, hogy ez a tízes nevű római császár is nagyon komoly üldözést hajtott végre, és pont Szmirnában voltak azok, akik sokan megtörtek, és nem voltak, és illetve megtagadták az urat. Egyébként több fajtájuk is volt ezeknek a hittagadóknak. Voltak olyanok, akik az üldöztetés miatt tagadták meg az urat, de nem kényszerítették őket, csak egyszerűen féltek. Voltak, akiknek áldozatot kellett bemutatni, nem tették meg, és kivégezték őket. Voltak, akik jó biznisz módjára lefizették a római hivatalnokokat, hogy adjanak egy igazolást nekik. Ugyanis az áldozat úgy ment, hogy minden évben egyszer. Ugyanis, igen, ez technikai dolog. Jó, tehát az volt a lényeg, hogy minden évben egyszer kötelező volt a császárnak áldozni, és akik ezt megtették, azok kaptak egy hivatalos bizonylatot róla, és voltak keresztények, akik ezt megvették, és így próbálták meg elkerülni az üldözést, és voltak olyanok is, akik megtagadták az urat, de elég szép száma voltak azok is, akik a mártírhalált vállalták az Úr Jézusért. Ekkor mondta Tertullianus, hogy a mártíroknak a vére az tulajdonképpen magvetés. A rágalmazásoknak is több fajtája volt, amelyet a keresztényeket üldözték. Az egyik ez volt, hogy a császárnak nem áldoztak, tehát úgymond nem fogadták el a császárnak a hatalmát és a főségét. A következő az volt például, hogy az úrvacsora, ezt ők kannibalizmusnak hívták, mert Jézusnak a testét és a vérét eszik, ők ezt nem értették, a pogányok, és azt mondták, hogy itt kannibalizmus folyik, akkor családellenességre vádolták őket. Tudjuk, hogy Jézus mondta, aki jobban szereti apját vagy anyját, tehát a Krisztushoz való ragaszkodás miatt is volt egyfajta üldözés. Aztán a szeretett vendégséget orgiának tartották többek között, ezért is volt egyfajta üldözés, illetve egyfajta fanatizmussal vádolták őket, hogy mindig a világ végét várták, és Jézus Krisztus visszajöveteléről prédikáltak és beszéltek. A jutalmazás, azt mondja az ige, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek a koronáját. A légy hű kifejezés az a görög igéjében azt jelenti, hogy válj hűségessé. Egy folyamatról van szó, nem egyik napról a másikra megyen. Lehet egy életet leélni úgy, hogy hűséges leszel az életed végéig, és aki mindvégig kitart, mindvégig állhatatos marad, az üdvözölni fog szól hozzá Istennek az igéje. Jutalmazás az élet koszorúja. Hát ennek is több jelentése van. Az egyik az, hogy koszorút kaptak az atlétikai versenyek győztesei, tehát aki győztesen befutja a hit pályáját, azt Isten megjutalmazza. A szorgalmas hivatalnokok is, közalkalmazottak is ilyen jutalmat kaptak, tehát akik szorgalmasan leélik az életüket Krisztus szolgálatában, azok mennyei jutalmazást fognak kapni, illetve a vendégek is egy koszorút kaptak, egy ilyen díszes vendég érkezett valamilyen római lakomára, koszorút tettek a fejére, így minket is majd egy ilyen koszorú fog várni, attól függ, hogy kit hogyan talál meg az Úr majd a báránynak a mennyegzőjén. Tehát a szmirnai korszak volt az, amikor egy hatalmas üldözés volt, Isten megtisztított az egyházat, nagyon sok gonosz dolgot kiégetett belőle, ekkor a sátán egy másik fegyverhez nyúl, a világosság angyala képében fog jönni, nem ordító oroszlán képében, erről szól a pergamoni gyülekezetnek a korszaka. Hát itt három képet látunk, az egyik ez a híres pergamoni Zeus oltár, ami most Berlinben van. Ez érdekes története van, hiszen a első világháború előtt kerül Németországba, amikor mielőtt a második világháború kitör, akkor Hitler foglalkozni kezd vele. Aztán 1945 után ideiglenesen állomásozik Leningrádban. A orosz testvérek úgy gondolták, hogy turisztikai látványosság céljából egy kicsit kölcsönveszik, aztán 58-ban természetesen visszaszolgáltatták, de nagyon érdekes története van egyébként magának ennek az oltárnak. Alul Konstantin császárnak egy ilyen szobra látható, és végül az Bálám és a Szamara lenne, éppen erőteljes birkózás közepette próbálja az állatot beidomítani. Tehát Pergamon, ez 313-tól számítjuk ezt az időszakot, ez amikor az egyház összefonódik, összeköti magát az állammal. Konstantin egyébként nagyon jó politikus volt, rájött arra, hogy a pogány istenek, a pogány vallások nem tudják már a római birodalmat összetartani, és egy sokkal stabilabb, erősebb, népesebb bázissal, és ráadásul egy istent való bázissal a kereszténységgel ezt meg tudja támogatni, bár ekkor már látszódnak azért a törésvonalak, és később majd reperezik nem csak a politikai római birodalom, hanem a nagy keresztény egyház is, ami majd az 1000-es évek közepén végefele fog majd elválni. Maga Pergamon azt jelenti, hogy fellegvár és egy erődítmény, nagyon magas hegyre épült, tulajdonképpen azt a kis-ázsiai térséget védte, ez volt Kis-Ázsiának magának a fővárosa, egészen Krisztus előtt 133-ig, amikor harmadik Attalosz átadja magát a birtokot, az egész kis-ázsiai térséget Rómára hagyományozza, ezzel ráhagyományozza Rómára Pontifex Maximus címet is, ez a mai pápáknak a címe. Erről majd kicsit mindjárt fogok beszélni, hogy ez a Pontifex Maximus, ez a babiloni vallásnak volt mindig a legfőbb főpapja, és a mai római pápák is ezzel a Pontifex Maximus címmel rendelkeznek, vagyis a babiloni legfőbb istenség képviselőinek a címét hordozzák magukon. Ugyanakkor a Pergamon szóban benne van a házasság, és a görög gamos kifejezés házasságot jelent, szimbolikusan utal az állam és a kereszténység szimbiózisára, összeolvadására. Pergamon ma is létezik, Bergamának hívják, ezt meg lehet majd nézni a térképen. A Pergamon, mert egy gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. A kétélű éles kard az mindig ítéletet és szétválasztást jelent. Pergamon, milyen római város volt, pallos joggal rendelkezett. Jézus azt mondja, hogy lehet, hogy a római hatalomnak pallos joga van, de a hatalom az én kezemben van. Tehát ezt nem szabad elfejteni, hogy a világi hatalom lehet erős, de a végső hatalom az Jézus Krisztus kezében van. Nézzük a városnak a kihívásait. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol. Ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartottad, az én hitemet nem tagadtad meg, Antipásznak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. Ahogy mondtam, ez az egyetlen egy olyan levél, ahol Jézus nem arról beszél, hogy tudom a te dolgaidat, hanem tudom, hol a te lakóhelyed. Ez a új szövetségi kijelentés szerint a sátánnak a lakóhelye volt. Tudjuk a Szentírásból azt, hogy a sátánnak majdnem mindig vannak fizikális lakóhelye is a Földön. Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben kijelent a Biblia, hogy volt egy időben, amikor Tűroszban volt egy időszak, amikor Babilonban volt a székhelye, és ez egy olyan folyamat volt, hogy Babilonból elindult a sátánnak a királyi széke. Előbb volt Ninivében is, Babilonban, aztán Pergamonba kerül. A babiloni bölcsek ide viszik magukkal ezt a Pontifex Maximus vallást. Ha lenne idő, egy kicsikét részletesebben belemennék, most csak tőmondatokba szeretném elmondani. És ennek az a lényege, hogy a sátán mindig olyan helyen veszi át az uralmat, ami a ő irányítása az ő uralm alatt áll, és a ő szolgálja, mint papok megjelenítik magukat. Tényleg röviden. A lényeg az, hogy vissza kell mennem Mózes első könyvéhez, de igyekszem. A lényeg az, hogy a hamis vallások eredete és kezdete az Nimroddal kezdődött Ninivében. Ő hozta létre azt a szinkretista vallást, ami el akart idegenedni Istentől. Ő volt az, akinek a felesége Szemiramisz, miután Nimrod egy vadászbalesetben meghalt, egy utódott nemzet, és elkezdték a Szemiramiszt és a gyermekét imádni és tisztelni, később pedig vallásos tárgyát tették, ezeket szolgálták ki az akkori papság. Később ez a gyermek anyakultusz átkerül Egyiptomba, Rómába, Görögországba, Indiába, Vénusz és Cupido, Ízisz és Oziris, stb. Stb. Ez be fog majd lépni a katolikus egyházba is, Rómában Jézus Krisztus és Mária kapcsán. Ez tehát a babiloni örökség egyrészt a római katolikus egyházban, másrészt pedig a Pontifex Maximus cím, ami azt jelenti, hogy a nagy vizek fölött ülő. Érdekes, hogy a nagy paráznáról is pont ezt írja a jelenések, mert 17 vagyok, sok vizek fölött ül. Ez a cím, ez pontosan lefedi egymást. Babilont is és Ninivét is úrnőnek, királynőnek nevezi az ószövetségi szentírás. Ez tehát egy szellemiség, ami végighúzódik az egész történelemben, és most a középpontja Rómában van. Pontosabban a katolicizmusban van. Erről majd kicsit a következő Tiátira beli levélben még talán fogok beszélni, és érdekes módon, amikor 378-ban van egy császárváltás Rómában, akkor a császár visszautasítja a Pontifex Maximus címet, mivel ő kereszténynek tartja magát, és Damasius pápa szó nélkül átveszi ezt a címet, ő tartja magát a Pontifex Maximusnak, tehát szánt szándékkal is tudatosan felvette ezt a Pontifex Maximus címet. Ha nem volt esetleg érthető, a végén valakinek még elmondom bővenben, mert most nem nagyon van idő, hogy ezt kifejtjük. A görögben a lakozás szó, két görög szót használ a Biblia, az egyik az, hogy állandó, tartós, letelepedett ott lakás, a másik pedig egy vándorló életmód. Itt a letelepedett szót használja a Biblia, vagyis a gyülekezet egy olyan helyen van, ahol tartósan berendezkedve kell lennie, és nem mozdulhat el onnan. Ez nagyon érdekes, a sátán trónusa, ha megnézzük, volt itt templom a Dionysosnak, Zeusnak, Afroditének, külön Asklépiosznak, egyébként Asklépiosz volt az, aki a gyógyításnak az istene volt, jelkép egy kígyó volt, ezt ma is megtaláljuk a gyógyszertárakon, hát ha valakora bemegy, vesz valamit, kigyógyítja a betegségbe, lesz szokták mondani. A gyógyulás úgy működött, és valóságos gyógyulásokról is érkeztek beszámolók, bezárták a templomba a betegeket, bedobáltak egy csomó kígyót, és aki ott megfogdosta őket, az jó eséllyel reggelre meggyógyult. Vagy nem. Tehát a keresztények egy ilyen közegbe éltek, hogy volt egy hatalmas Zeus templom, ahol a Zeus oltáról állandóan égett az égőáldozat füstje, néha még embereket is égettek meg rajta a korábbi időszakokban. Ott volt Asklépiosznak a szentélye. Tehát a keresztények pont mindig ezzel találkoztak, összeütközésbe kerültek Zeus miatt a pogányistenekkel, a császárkultusz miatt az úrnévvel kerültek állandóan konfliktusba, Asklépiosz miatt, mert őt úgy hívták, hogy a megváltó, pontosan, Asklépiosznak ez volt a címe, szintén ezzel konfliktusba kerültek, tehát egy olyan szellemi közegben kellett megélniük a hívő életüket, amely gyakorlatilag a mindennapjaikat teljes mértékben befolyásolja, ezért mondja Jézus, hogy tudom, hogy hol laksz, és itt egy Antipász nevű mártírról olvasunk, de ez szimbolikusan azt jelenti, hogy egy mindenki ellen, vagy egy atya. Az egy mindenki azt jelenti, hogy voltak olyan mártírok, akik, hogyha többiek mást is mondtak, ő akkor is kitartott az Úr mellett. A másik pedig az, hogy ebben az időben sok olyan személy volt, aki igyekezett ezt a fajta romlást megállítani az egyház történelemben. Két fő probléma jelentkezik ebben az egyház történet időszakban. Az egyik az Bálám próféta, azt olvassuk az írásban, de van egy kevés panaszom ellened. Ez nem azt jelenti, hogy a probléma nem volt súlyos, hanem ez egy kezdődő állapotban volt. A kevés szó erre utal, hogy még nem fejlődött ki teljesen. Kezdeti időszakban van, ez egy kevés, de nagyjá lehet a probléma. Mert vannak nálad, akik Bálám tanításait tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet Izrael fia elé, egyenek a bálványáldozatokból, paráználkodjanak. Így vannak nálad azok is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit én gyűlölök. Bálám próféta azt jelenti, hogy a nép elnyelője, vagy a nép megrontója. Egy ószövetségi hamis próféta volt, akinek meg kellett volna átkozni a Izrael népét Bálák király kérésére. Ez nem sikerült, Isten áldásra szólította fel. Ekkor, mivel nem szeretett volna pénz nélkül maradni, kitalált egy trükköt, hogy jó, hát ha már átkozni nem lehet, akkor vegyítsük össze a két dolgot, és a moábitákat egyfajta orgiára, egy pogány szeretett vendégségre meginvitálták, és ott hatalmas kavarodás lett, 24 ezer ember esett áldozatul, mert Istennek az ítélőtüze lecsapott. Itt szimbolikusan ebben a korszakban az azt jelenti, hogy a pogányságnak a bálvány elemei összekeverednek a kereszténységgel, fokozatosan kezdenek a pogány elemek beépülni a gyülekezetekbe. Elég csak arra gondolni, hogy már feltűnnek olyan dolgok, hogy a mise áldozat, kezd feltűnni a fülbegyónás, kezd feltűnni a halottakért való imádkozás, a temetőbe való járogatás, tehát kezdenek azok az elemek beépülni, amelyek majd a katolicizmusban már ki fognak majd teljesedni. Itt még most csirájában vannak meg, elszóltan olvasunk egyházatják írásaiban róla, de itt már kezd bejönni ez a dolog. Egyébként Júdás és Péter is beszél még erről, a fajta szellemiségéről, és a lényeg az, hogy a pénzt és a bálványimádást helyezi a középpontba. Konstantinnak volt ilyen, hogy aki bemerítkezett abban az időben, vagy megkeresztelkedett, az azért hivatalosan pénzt adtak. Tehát ha valaki bemerítkezett, azért pénzt kapott. Ilyen bemerítések voltak, hogy 8-10 pap felállt a Tiberis jobb partján, Rómába, másik parton ott volt 10-20 ezer ember, és akkor hey! Áthívtak mindenkit, és megtörtént a bemerítés. Tehát egyszerre 10-20 ezer embert merítettek be, utána mentek az asztalhoz, felvették a kis pénz, ezzel járó pénzt, kaptak egy öltözet ruhát, és így a mártír gyülekezeteket, akik tele voltak még azokkal az emberek, akik átmentek a szenvedésen, felhígították ezek az emberek, akik meg még ott voltak a pogány szokásaik, pogány erkölcseik, nem volt az úrral semmilyen kapcsolatuk, egy névleges keresztény mázat rájuk ragasztottak, és pont ez volt az oka annak, hogy a gyülekezetek annyira felhígultak, hogy olyan személyek emelkedtek ki közülük, akiknek úgymond ki kellett emelkedniük, hogy ezt a töménytelen embert és helyzetet kezelje, csak sajnos az lett a probléma belőle, hogy ez lesz majd később a papságnak a rendje, és ez a laikus rend, tehát elválik Istennek a népe, megszűnik tulajdonképpen az egyetemes papság, ami a mindenkori gyülekezetek motorja és hajtóereje, és ráadásul ezt még Konstantin pénzelte is, tehát akik a gyülekezet vezetői elöljárói lettek, azok állami kincstárból kaptak fizetést. Ez elég érdekes dolog ahhoz képest, hogy János apostol még azt írja a levelében, hogy útnak kell indítani a hívőket, mert az ő nevéért indultak el, mint Jézus nevét, és a pogányoktól nem fogadtak el semmit. Tehát az első gyülekezetekben úgy működött a misszió, hogy a pogányoktól nem fogadtak el semmit. Bálám pénze nem kellett az első, második századi keresztényeknek, a negyedik századiknak már fog kelleni, és mai napig is látjuk ennek a veszélyét, hogy milyen az, amikor az állam az egyházzal közösködik, vagy pedig közös platformra lép. Tehát ez volt a Bálámnak a tanítása, bejön az erkölcstelenség, bejön a tévegés és a pénz kultusza az egyházba. A másik a nikolaiták cselekedetei és a nikolaitáknak a tanításai. Ahogy mondtam, a nikolaiták voltak azok, akik szét akarták választani a gyülekezet tagjait egy okosabb, műveltebb, képzettebb rétegre, és egy úgymond egy szűk, egy tágabb laikus rétegre, akiknek csak az a dolog, hogy ott üljenek a padokba, meghallgassák, amit mi mondunk, és aztán úgy élnek, ahogy akarnak. Itt már tannál fejlődik, ami azt jelenti, hogy tanítássá fejlődik, dogmatika lesz belőle, tanrendszert építenek fel arra, hogy egy gyülekezetet hogyan kell kormányozni, hogyan kell irányítani. Ahhoz képest, hogy az új szövetségi modell úgy működött, hogy apostolok, presbiterek, pásztorok, püspökök, alattuk a diakónusok és a gyülekezeti szolgáltevők. A katolikus papi hierarchia az körülbelül 20-valahány része van függőlegesen, és jobbra még vagy 16 fele ágazik. Tehát nagyon ki tudott teljeszkedni, előbb voltak presbiterek, a presbiterek fölött pásztorok, a pásztorok fölött püspökök, a püspökök fölött metropoliták, a metropoliták fölött érsekek, az érsek fölött meg a pápa. És akkor még így szépen vannak. Vannak olyan presbiterek, akiknek van a helyettesük, és akkor azoknak is vannak segítőik. Tehát egy olyan hierarchikus rendszert hoztak be a nikolaiták, hogy a gyülekezet tagjait megfosztották a szolgálat lehetőségétől. Ekkor kezd el kialakulni az a rendszer, hogy csak egy bizonyos réteg szolgál a gyülekezetben. Drasztikusan visszaesik a megtéréseknek a száma. A gyülekezetekben nagyon sok nem megtért ember van, és így tulajdonképpen az újjászületett hívők aránya radikálisan lezsugorodik. Ők lesznek majd az a kis maradék, akiről majd mindjárt fogok majd beszélni. Győzelmes hívőknek azt mondja az Úr, térj meg, Ha pedig nem, ellened megyek hamar, vívok számkardjával ellened, akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek. A győzteseknek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Jézus az ítélet formájában lép fel. Nagyon sok probléma volt a egyház állam kialakulása, az államegyház időszakának történetében. Ezt most nem akarom lebontani 10-es évekre, mert nagyon elmenne vele az idő. Az a lényeg az egésznek, hogy ebben az időszakban alakul ki a szerzetességnek a rendje is, ez sem véletlen. Előbb remeték voltak, Hegyerium a remete, a többen vannak szerzetesek, tehát van egy ilyen kis különbség, hogyha egyedül unatkozik, akkor remetének hívjuk, ha többen unatkoznak, akkor meg szerzeteseknek hívjuk őket. És a alapból jól indultak, tehát a remeték azért váltak ki a hivatalos egyház kötelékéből, a katolicizmusból, mert látták azt a romlottságot, korrupciót, azt a millió veszekedést, ami a vagyonért, kincsért, hierarchiáért, pozíciókért zajlott, és megpróbálták valahogy egyszerűen megélni a hívő életüket, csak ők és Krisztus, és nem tudták máshogy megélni, csak hogyha teljesen félrevonultak. Ez nem volt teljesen biblikus, de az ő helyzetükben valamennyire megérthető volt, hiszen nem tudtak egy normális gyülekezetbe elmenni, ahol tisztán dicsérték volna az Urat, tisztán imádkoztak, helyesen szolgálták volna az Úr vacsorát, amit akkor már mise áldozatnak neveztek. Tehát ezek jó szándékkal kezdődött a dolog, csak később erre egy külön katolikus egyházi intézmény rátelepedik, és ezt is majd intézményesítik, és különböző pápai befolyás alá helyezik. Húha! Jó, az elrejtett manna egy ígéret, a Makkabeusok könyve beszél arról, hogy az utolsó időben elő fog majd kerülni a frigyláda az elrejtett mannával. Ez szimbolikusan arra is utal egyébként, hogy ebben az időszakban kezdődik, hogy a Bibliát eldugják. Tehát a Biblia nagyon sok embernek a kezében nem lesz hozzáférhető. Vannak ugyan bibliafordítások, de gyakorlatilag van, hogy egy-egy házközség, vagy csak egy biblia van. Hát ha valaki igét akar olvasni, mondjuk akkor utazni kell neki 100 kilométert, és legúgy valamilyen távolságból ránézhet. Tehát a Biblia elrejtett mannává válik, később viszont nagy kincsé fog majd növekedni. A fehér kő pedig a felmentő ítéletet jelenti. Abban az időben a bíráskodáskor gyakori volt, hogy páratlan számú bírói testület volt. Ha az egyik arra szavazott, hogy bűnös, akkor fekete követ dobott bele a hátat, akkor pedig fehér követ. És hogyha több volt a fehér kő, akkor felmentették, ha viszont a fekete, akkor ítélet következett be. Innen tovább lépünk, ez már a tiátirai korszak. Ez az egyházállamnak a korszaka, 590-től 1517-ig tart. Maga a szó azt jelenti, hogy áldozati kapu, vagy folyamatos felajánlás. Ez a katolicizmus lényege, a mindennapi mise áldozat. Szimbolikusan ezt jelenti a neve. Jézus Krisztus úgy mutatkozik be ennek a gyülekezetnek. Azt mondja az Isten fia, akinek a szemei olyanok, mint a tűzláng, akinek lábai hasonlóak az izzőfényű érchez. Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. A Pergámonban kezdődött tévelyeg is itt ér a csúcspontjára. Nagyon sok jó dolog van. Hit, tűrés, szolgálat, minden van. Ha megnézzük, a kereszténység látszólag nagyon-nagyon elterjed, elkezdik a pogány népeket is megtéríteni. Európában nagyon-nagyon sok keresztény gyülekezet jön létre, nagyon sok pogány törzs és ország válik kompletten keresztényé, bár az első keresztény ország, az bármi meglepő, Örményország volt a 300-as években, ők voltak azok, akik először felvették testületileg a királlyal együtt a kereszténységet. Tehát Jézus megdicséri ezt a rendszert, mert nagyon sokat fárdozik, nagyon sokat tesz azért, hogy a kereszténység elterjedjen. Ez mindig azért jó, még ha rossz formában is, mert mindig benne van a csírájában az ébredésnek a lehetősége. Pál is azt mondja, nem baj, hogy szívből vagy színből prédikálnak, csak prédikáljanak. Pálnak is ilyen volt a hozzáállása, Jézus is megdicséri ezeket a dolgokat. Viszont itt van a sátán mélysége, a Biblia tanítja, hogy megengedte Jézabelnek, hogy tanítson. Beszüremkedik a jézabeli szellemiség az egyházban. Az, hogy Jézabel itt felbukkan, aki az Ószövetségben az Úrnak a prófétáit írtotta kifele és behozta a Bálám és a Baál és az Astarte kultuszt Akháb király idejében. Ez most szimbolikusan megjelenik, gyakorlatilag elnőjesíti a keresztény egyházat és a keresztény eklézsiát. Nézzünk néhány dolgot, ami a Jézabel szellemiségére utal. Az egyik az, hogy a Jézabel a gazdagsághoz és a hatalomhoz házasodott be. Látjuk azt, hogy a katolikus egyház mennyire meggazdagszik és megerősödik. Látszott az, hogy neki nagyon fontos volt, hogy később már a császárok fölött is ő dirigáljon, ő irányítsa az egész középkornak az európai térségét. Jézabel üldözi és megölete az Úr szolgáit. Tudjuk azt, hogy a prófétákat üldözte abban az időben. A katolicizmus is csírájában igyekezett elfolytani minden egyes ébredési mozgalmat. Bárki, aki a bibliai tisztaság igényével lépett fel, valdensek, albigensek, bogomilok, pauliánusok, katarok, ezeket mindet tűzzel, vassal írtotta, csak ezt inkvizíciónak nevezték ebben az időben. Az Isten tisztelt nyelve latin volt, hogy az emberek ne értsék Istennek az igét és az Isten beszédét. Izraelben is ez volt, hogy a szirofőniciai térség nyelvén beszélték sokszor a Baál kultusznak az Isten tiszteleti nyelvét, és az egyszerű zsidó ember, aki úgymond eljárt ezekre a bálványáldozati ünnepségre, semmit nem értett abból, ami ott elhangzik. Jézabel materializálja a hitet, ami azt jelenti, hogy nem hitből van az üdvösség, nem a hit van a középpontban, hanem tárgyak és különböző kultuszoknak a megélése. Ugyanígy volt, hogy Baálnál is a bikát kellett imádni, és különböző szent tárgyakat, és a halottakért való imádkozás. Jézabel és Akháb uralkodására jellemző volt az általános elszegényedés. Jézabel szelleme behozza a szegénységet az egyházban, amelyik egyházban nagy szegénység van, és nem az üldöztetés miatt, hanem sokszor pompa van, jólét van, bármi, de az emberek ezrei, tízezrei nyomorognak. Elég csak elmenni mondjuk például egy latin-amerikai közösségbe, egy bádokházas istentiszteletre, és megnézni azokat a katedrálisokat, amik tőlük 5-10-20 méterre vannak. Óriási a kontraszt a kettő között. Jézabel uralma alatt a gyülekezetek nomádokká lesznek, egy ilyen szellemi földön futókat csinálnak a keresztényekből, az emberek nem találják a helyüket, tévelyegnek, vándorolnak jobbra-balra, próbálják megtalálni az Istentől való identitásukat, szolgálati helyüket, szolgálati területüket, és Jézabel szelleme mindig egy állandó kóborlásba, kavarásba sodorja bele a keresztényeket, és téríti el az Isten szerint való úttól. És ennek az egyik alapja az volt, hogy a sátán mélységével kellett megismerkedniük ebben a korban. Ez azt jelentette, hogy ahogy mondtam, ez szakszervezeti központ volt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nagyon sok kézműves iparos volt, akik céhekbe tömörültek össze, egy ilyen klubokat, elit központokat hoztak létre, és aki dolgozni akart a városban, vagy ilyen foglalkozást űzött, mint például a keresztények, azoknak ebbe be kellett lépni, hogy egyáltalán munkát kapjanak, hogy el tudják adni az árujukat. Viszont ezzel az járt együtt, hogy közösen kellett nekik étkezniük. Ez a bálványáldozati templomban történt, ahol ez később orgiába csapott át és kicsapongásba. Hát a keresztények két tűz közé kerültek, most vagy megélek és eltartom a családomat, vagy pedig minden nap a bálványáldozati templomban különböző orgiák miatt részt kell vennem, hogy egyáltalán a fennmaradásomat meg tudjam tartani. Ekkor jött Jézabelnek a trükkje, erről feljegyzések is vannak. Semmi baj nincs abból, hogyha belesüllyedsz a bűnbe. Meg kell ismerned a sátán mélységét, hogy tudjál ellene harcolni. A test az nem számít semmit, a szellem az, ami megelevenít, és Jézabel elhintett. Jézabel szellemiség elhintette azt, hogy a keresztények nyugodtan vérkezhetnek, bűnbe eshetnek, megismerhetik a sátán mélységeit, ez semmilyen következménye nem jár számukra, mert különben is mi azzal a baj, hogy elmész egy ilyen bálványára az helyre, hazamész, imádkozol, megvallod, és megy minden tovább. A mártirok ezért korábban az életüket és a vérüket adták, míg Jézabel mindig egy menekülési utat talált, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a hívő életet a külvilággal és a pogány vallásossággal. Egyébként Jézabel is azt jelenti, hogy örök szűz. Maga a ő elnevezése is ezt jelenti. Nem véletlen, hogy egy nő is megjelenik ebben az időszakban az egyházban. Ez a úgynevezett Mária kultusz. Ez 341-ben kezdődik el, amikor Máriát Teotokosznak, vagyis Isten szülőnek tartják. Ez beindít egy hullámot, és később, amikor az örök szüzesség dogmáját kihirdetik 553-ban, elkezdődik a cölibátus felmagasztalás és a házas életnek a leértékelése. Nem véletlen, hogy ahol a katolicizmus túlsúlyban van, ott matriarkális rend van, és a feminizmus szelleme nagyon erősen dominál. Egyébként a katolikus teológiában úgy működik a kitaláció, egy három lépcsős fokozat van, képes rá, helyes és megtette, mármint Isten. Tehát Isten képes rá, ők mi jónak tartjuk, és akkor Isten megtette. Így született például a Mária mennybevételének a dogmája is. A győztesek jutalmáról azt olvashatjuk ebben az időszakban, hogy aki győz, annak hatalmat ad a pogányok fölött, ahogy ő is uralkodott, és vasvesszővel fog legeltetni, vagyis Krisztus egy olyan kormányzást ígér a győztes hívőknek, akik megélhetik ezt Krisztussal, anélkül ugye világi államhatalmat igénybe vennék, hogy ezt a katolicizmus is tette, hogy ők nem írtottak ki senkit, ők csak gyakorlatilag 90%-os halálra kínoztak embereket, és az állam hatalom végeztette ki az inkvizíció által az embereket. Nem véletlen, hogy azt mondja előtte az írás, hogy a gyermekeit megverem dők halállal, ez egy ítélet. A reformáció akkor kezdődött el, amikor 1400-as években a hatalmas európai pestis járvány volt, egy hatalmas dők halál volt egész Európában, és annyira megrogyott a katolicizmus, annyira megrogyott az embereknek az egyházba vetett hite, hogy a reform mozgalmakat már nem tudták megállítani, Jézabel betegágyba került, mind a mai napig ott van. Ez azt jelenti, hogy a katolicizmus már a régi tekintélyét és fényét soha többet nem tudja visszanyerni, és majd később bele fog majd torkon a nagy paráznával való szövetségbe és a szinkretizmusba. Következő időszak ez a szárdiszi korszak, ez a reformációnak az időszaka. Maga a szó azt jelenti, hogy menekülő, túlélő vagy öröm éneke. Jézus Krisztusnak a bemutatkozása is nagyon érdekes. Azt mondja, hogy ezt mondja az, akinél az isteni hét szellem és a hét csillag van. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. A hét csillag és a hét szellem a teljességet jelenti, vagyis innentől kezdve Isten szelleme elkezdi a helyreállító munkáját. Jézus Krisztus teljességre fogja juttatni a Szentléleknek a munkáját, és az egyháznak a teljességét végre fogja hajtani. Ez az a folyamat, amely a karizmatikus ébredéssel fog majd kezdődni az 1900-as években, a philadelphiai korszaknak a kifutási időszaka. A 1900-as években körülbelül olyan 800 ezer karizmatikus számú, pontosabban 100 ezer körül volt a karizmatikus hívők száma, 1990-re ennek a száma már 590 millió volt. Tehát egy közel 100 év alatt 590 millióra növekedett a karizmatikus hívőknek a száma, ami azt jelenti, hogy a mai kereszténységnek körülbelül a negyede karizmatikus kereszténynek számít és tartatik. Ami élő volt. Azt mondja az írás, hogy a reformáció élő volt, az a neve, hogy élő, de halottá vált. A reformáció nagyon jól indult, az emberek kezükbe kaphatták a Bibliát, bibliafordítások keletkeztek, hallhatták az emberek az igét, ment a prédikálás. Emlékezhetünk arra, hogy a reformációnak a vezérigéje az volt a hitáltali megigazulás. Igen, az egyik az, hogy szól a szkriptúra, egyedül a Szentírás, aztán szól a fidei, egyedül hitáltal, szolei Krisztus, egyedül Krisztus által van üdvösségünk. Olyan hitvallások alakultak ki, amelyek az apostoli hitvallásra épültek. Nagyon-nagyon jól indult a reformációnak a mozgalma. 2-3 generációs hullám is volt, de nagyon hamar kifulladt. Az lett a probléma vele is, mint a korábbi Konstantin egyházzal, hogy beindult az ellenreformáció, a rekatolizáció, különösen a jezsuiták részvételével, és a reformátorok nem Istenben bíztak, nem Isten védelmére helyezték magukat, mint az első egyházak keresztényei az apostoli korban, hanem földes urak földjeire menekültek, földes urak mögé bújtak, az állami hatalmat vették ők is igénybe, hogy védelmet biztosítsanak, ezzel gyakorlatilag a reformációt bemerevítették, lezárták a kereteit, és innentől kezdve egy halott dologgá vált. Nagyon sokan, akik a katolicizmusból megcsömöltek, megundorodtak tőle, örömmel mentek a látszólag egyszerűbb, könnyebb életet biztosító reformátori gyülekezetekbe, viszont ők is úgy léptek bírói, hogy nem tértek meg. Szintén eljött ugyanaz a folyamat, mint ami volt a 4.-5. században, hogy felhígultak a gyülekezetek, nagyon sok névleges keresztény lett, tulajdonképpen csak vallást cseréltek, és egyik templom helyett a másikba kezdtek el járni, és emiatt ez az egész reformátori misszió halottá merevedett be, és 1648-ban, amikor elkezdődött, a Westfália békével lezárult a különböző vallásháborúknak a kora, akkor onnantól kezdve Isten majd egy másik munkát kezd el elővenni. Mi volt a probléma, miért lett halottá a reformáció? Hát egyik az, hogy az államhatalomban bíztak Isten kegyelme és Isten védelme helyett, a második probléma az volt, hogy kifelejtették a tanításaikból Jézus Krisztus visszajövetelét, ami az első időknek a jellemzője volt. Nagyon keveset lehet olvasni a reformátori írásokban a Jelenések könyvéről, Jézus Krisztus visszajövetelének a reménységéről és az ígéretéről. A legnagyobb probléma pedig az volt, hogy a katolikus kegytárgy kultusz miatt és a ehhez fűződő jelek és csodák miatt a Szentlélek munkáját teljesen kiszorították a gyülekezetből, teljesen parkolópályára állították a Szent Lelket, és emiatt a Szentlélek kiszorításával a gyülekezetből az erő is elment, már képtelenek voltak arra, hogy Krisztusnak hiteles bizonyságtevői, Krisztusnak hiteles tanúi legyenek. A megtérés útja. Megemlékezzél tehát arról, hogyan vetted és hallottad, tarts meg, térj meg, hogyha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint egy tolvaj, és nem tudod, melyik órában megyek el hozzád, a győztesek pedig fehér ruhát fognak kapni. Sardis az kétszer is úgy esett el, ez a nagy hegyoromra épült város, hogy bevehetetlennek tűrő erődje volt, és mind a kétszer elaludt az őrség. Úgy tudták elfoglalni, Jézus erre emlékeztet őket, hogy ne aludjál, és nagyon fontos dolog ez a kijelentés itt, hogy a reformátori gyülekezetünknek nem külső missziójuk, hanem belső. Tehát nagyon érdekes, hogy erősítsd meg azokat, akik halófélben vannak. Van egy kis pici újjászületett maga a reformátori közösségekben is. Ezeknek az elsődleges feladata az, hogy akikkel együtt járnak gyülekezetbe, együtt járnak templomba, azokat vezessék el Krisztushoz, azokat élesszék fel, azokkal tudjanak úgymond szellemi-lelki közösségbe kerülni azáltal, hogy elviszik őket a megtérésig és az újjászületésig. Tehát ez egy nagyon fontos feladat egy olyan gyülekezetben, ahol kevés megtérő van, egy kis pici mag van, egy nagyon kevés kis hűséges mag van, akiknek majd a halófélben lévő, úgymond névleges keresztényeket állandóan ébrezgetni kell, és segíteni kell őket a hitre. Jutásban, Szmirnában nagyon híres ruhát is készítettek, a gyapjúfestést is itt találták fel, és Jézus ezért mondja ennek a gyülekezetnek, hogy a győztesek, akik itt kitartanak, hűségesek, megállnak, neki szolgálnak, támogatják az Úr gyermekeit, azoknak majd a nevét nem törli ki az élet könyvéből, és a fehér ruhát fogja neki adni, ami a szentséget és a tisztaságot jelképezi. És még egy dolgot nem mondtam el a reformátori gyülekezetek, ami szintén fontos volt, hogy elkövették azt a hibát, amit a katolicizmus is elkövetett, hogy azok, akik nem az ő nézeteiket vallották a reformmozgalmon belül, azokat is elkezdték üldözni és kicsinálni. Tehát nagyon jellemző volt az, hogy alig 50-60 éves gyülekezetek, közösségek elkezdtek üldözni friss hívőket, friss közösségeket. Nagyon érdekes, hogy például az anabaptistákat is, akiknek nem mindegyik elődje volt a még, mert volt egy szélsőségesebb irányzat, többeket vízbe folytottak például, de volt is, hogy feltámadtak közülük, mikor temetésre mentek, imádkoztak ilyetük, és több ilyen feltámadásról olvasunk. Ezeket azért igyekeztek, ezeket a dokumentumokat elrejteni, mert ezek nagy csodaszámban mentek abban az időben is, és későbbi ébredéseknek a kiváltói lettek. A következő korszak Philadelphia. Isten teljesen kézbe veszi a dolgot, kézbe veszi az irányítást. A bemerevedett reformátori közösségekben, ahogy mondtam, mindig volt egy kicsiny mag. Sokan megunták ezt a képmutató vallásos életet, és elkezdtek külön gyülekezetek, külön közösségek létrejönni. Ezeket nevezzük a philadelphiai missziónak, vagy a missziói egyház korszakának. Tessék? Igen, tehát itt három személy van. Az egyik Spurgeon, a legfelsőképpen ő a prédikátorok fejedelme. Az első mega church az övé volt, körülbelül 6-7 ezer ember előtt prédikált, minden héten 2-3-szor. Alatta Wesley Jánost látjuk, aki sokszor ilyen elhagyatott vidékeken, bányászvárosokban prédikált a szabad ég alatt. Alul pedig az nem látszik pontosan, de egy Billy Grahamnek a evangelizációs egyik képéről van szó. A philadelphiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinek a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki nem zárja be, bezárja és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgodat, elirattam egy nyitott ajtót, amelyet senki nem zárhat be, kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, nem tagadtad meg az én nevemet. Philadelphia azt jelenti, hogy testvéri szeretet, ez volt a jellemző ennek az egész ébredési mozgalomnak, ez volt a hajtó ereje, hogy az emberek nem azt nézték, hogy te református vagy, te katolikus vagy, te pietista vagy, te ilyen-olyan vagy, hanem szereted az Urat vagy nem. Ha szereted, akkor szeretjük egymást, és sok ilyen hívő ember gyűlt így össze. Ez elkezdődött már a 1700-as éveknek az elején, kezdődött egy pietizmussal, egy kegyesség irányzattal, majd folyamatosan Isten felemelt olyan embereket, akik a evangelizációnak a hajtóerői lettek. Jézus Krisztusnál van a Dávidnak a kulcsa, ő megnyitotta az összes ajtót, soha nem látott mértékben kezdett el terjedni a kereszténység, soha nem látott mértékben szaporodtak meg a gyülekezetek. A kereszténységnek a létszáma drámai mértékben megnőtt, megerősödött. 15-ször annyian tértek meg évtizedek alatt, mint a reformáció korában összesen. Ehhez viszont az kellett, hogy a gyülekezetek, ezek a kisebb közösségek észrevegyék a nyitott ajtót, és az, hogy a Dávid kulcsával, ami Jézus Krisztus nyomán rendelkeztek. A Dávid kulcsa az az Isten királyságához való hozzáférést, annak az erőforrásainak a birtoklását jelenti, vagyis ezek a missziói gyülekezetek minden forrást megkaptak a mennyből. Anyagiakat, erkölcsieket, szellemieket, fizikaiakat, minden egyes erőforrást Isten a mennyből a rendelkezésükre bocsátott. A nyitott ajtó a gyülekezet alapításnak a szimbóluma. Például a Kolossé 4.3-ban ezt olvassuk. Imádkozzatok egyszer, s mind értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szóljuk a Krisztus titkát, amiért fogoly vagyok. Vagy a 1 Korintus 16-ban azt olvassuk. Efézusban pünkösdik maradok, mert nagy kapu nyílt meg előttem, és hasznos, de az ellenség is sok. Tehát nyitott ajtó az evangélizálást jelenti a újszövetségi szentírásban, amikor Isten megnyit az ajtót egy gyülekezet számára, ez nem erőszakkal megyen, nem kell betörni az ajtót, nem neki kell keresni a lehetőséget, Isten megnyit egy ajtót, megnyit egy lehetőséget, és ezzel elindulhat a misszió. Nézzük mi jellemzőjüket. Az egyik az, hogy kevés erő. Megdöbbentő azt látni, hogy a reformátori ébredéshez képest milyen kevés erővel rendelkeztek az ébredés kornak a gyülekezetei. Ahogy mondtam az előbb, a reformátori közösségek azok földesúri támogatással gazdag, vagyonos uralkodók embereknek a finanszírozásával hoztak létre templomokat, imaházakat, közösségi helyeket, rendeztek be épületeket, míg ennek az ébredésnek a döntő többsége az egyszerű hívők adakozásából, adományaiból gyűlt össze. Visszatértek az apostoli alapelvekhez, hogy elkezdték a rendszeres adakozást a gyülekezetben, nem egyházadónak hívták őket. Külön persely volt arra, hogy a missziót támogassák, különösen Zinzendorf gróf, aki egy vezéralakja volt ennek a folyamatnak, a lakásában fiatalok összejöttek, térképeket nyitogattak ki, imádkoztak ki, hova küld el az Úr. Volt, aki még a rabszolgaságot is vállalta, hogy egy szigetre elmenjen, és négereknek prédikál. 1700-ban járunk, és amikor Zinzendorf gróf meglátogatja ezt a Szent Tamás szigetekbeli közösséget, 9000 néger volt ott megtérve azon a szigeten, és könnyes szemmel imádkoztak a Zinzendorf gróffal. Ilyen személyek kerültek ki, ők indították el egyébként ezeket a kis áhítatos könyveket, és nagy mértékben, ahogy mondtam, a hívők adakozásaira, a hívők adományára épült az egész, nem pedig állami támogatásra, és gazdag földesurak pénzelték ezt a dolgot. Kevés volt az erejük, nem voltak kamionjaik, nem voltak nekik különböző technikai felszerelésük, csak egy egyszerű szívük volt, amit oda szántak az Úrnak. Ez volt a titkuk, semmi más, és az, hogy a közösségben megélték a testvéri szeretetet, aminek a forrása a Krisztus iránti szeretet volt. Nagyon fontos volt, ha megtartottad a beszédemet. Ez a három kulcs tényező második. Mondja, első a kevés erő, második a megtartottad a beszédemet. Ez szintén fontos, hogy Jézus szavát komolyan vették. Ennek több értelme is volt. Az egyik az, hogy a Bibliát a maga valóságában tekintették, úgy fogadták el, amint van, ezt kezdték el prédikálni, nem különböző felekezeti dogmákat vagy hitvallásokat, hanem a Szentírás szavait kezdték el prédikálni. Döbbenetes mértékben elindult a Biblia fordítás és a Biblia terjesztés. A magyarországi baptista misszió is így terjedt, hogy rengeteg Bibliát adtak el, és ezen keresztül tudtak bizonyságot tenni a baptista parasztapostolok is. Tehát a Biblia társulatok is ekkor alakulnak meg, és nagyon sok helyre eljut a Szentírásnak a fordítása. Sokan ezzel kapcsolatban külön elhívást is kaptak, és ekkor kezdik el felfedezni a bibliai proféciákat, kezdik elővenni Dániel könyvét, a Jelenések könyvét, és már vizsgálják Jézus Krisztus visszajövetelének a jeleit. Charles Haddon Spurgeon és Wesley már a zsidók szentföldi visszatéréséről prédikál. Megdöbbentő, 1800-ban járunk, 1800-as évek végén, és 1700-ban már ők arról beszélnek, hogy a Szentföldre vissza fog térni a zsidóság, elkezdik már értelmezni ezeket a prófétai igéket, és egész Európában egy ébredési hullám zajlik le, emberek milliói térnek meg, és szerveződnek Krisztus újszövetségi mintájú gyülekezetévé. Természetesen a maga hibáival, problémáival együtt. Amerikában például 5 ébredési hullám volt 150 év alatt, Walesben pedig 6 100 éven belül. A figyelmeztetés azt mondja az Úr, hogy senki el nem vegye a te koronádat, ez a gyülekezet csak dicséretet kap, de a figyelmeztetés ott van, hogy lehet, hogy jól dolgozol, de vigyázz, aki mindvégig hű marad, az üdvözölni fog, az, a jutalom csak az álhatatosoké lesz, nem szabad kiengedni, végig meg kell futni a pályát, egyenesen futni kell a cél felé. Jézus azt mondja, hogy hamar visszajövök. Ez érdekes, hogy itt nem az időre vonatkozik a görög kifejezés, hanem a tachos azt jelenti, hogy gyorsan, sebességre vonatkozik. Tehát Jézus nem időben jön vissza gyorsan, hanem a sebességre használja ezt a kifejezést, és a győztesednek a jutalma az, hogy osztopok lesznek az Isten királyságában, az Isten országában, az osztop azt jelenti, hogy szilárdság, rendíthetetlenség, egy tartó erő, ezekre fel lesznek vésve nevek. Nagyon érdekes, hogy Európában Philadelphiát többször döntötte romba földrengés. Nem egyszer a keresztények sátrakban, meg ilyen kis kaibákban laktak, mert tudták, hogy bármikor lehet földrengés, felesleges hosszú távra berendezkedni, akármilyen házat, palotát építeni, nem kell felvenni svájci frank alapú hitelt, meg semmit, hogy valami lakáshoz juthassanak. És ennek ellenére 1755-ben Lisszabonban egy borzalmas nagy földrengés volt, ami egész Európát megrázta a lelki szellemi értelemben. Isteni ítéletének tartották sok helyen, és ez is generálta ezt az ébredési hullámot. Tehát profétikusan nagyon érdekes, hogy pont ezt az oszlopképet használja ebben az időszakban profétikusan is Istennek a beszéde. És végezetül az ellanyhullás időszaka. Azt is szeretném elmondani, hogy a katolicizmus, a reformmozgalom, az ébredések időszaka és Laodicea, ezek az elragadtatásig párhuzamosan fent vannak, megmaradnak, nem szűnnek meg, ki hova tartozik, Isten mindenkit lát. Vannak megtérők a katolikus egyházban is, kevesen vannak, de Jézus annak nekik megírt, hogy több terhet nem vet rájuk, ha ott meg tudnak térni, újjá tudnak születni, az Úr több terhet nem vet rájuk. Elég az, amit ott sokszor ki kell nekik bírniuk, mert más lehetőségük nem is nagyon van sok esetben. Laodicea, ez a névleges egyháznak a korszaka. Maga a név azt jelenti, hogy a nép igazsága, vagy a népnek a joga, ez már demokratikus egyház berendezkedést akar, nem pedig teokratikust, tehát nem Isten irányítja a gyülekezeteket, nem Krisztus fősége van a gyülekezetben, hanem az, amit a nép mond, amit a nép akar, tehát az Isten adta nép az, ami a véleménye számít ebben az időszakban. Jézus Krisztus úgy mutatkozik be ennek a gyülekezetnek, a laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Amen, a hű és igaz bizonyság Isten teremtésének a kezdete. Laodíceában az egyik probléma az lesz majd később, hogy nem a teremtőhöz térnek vissza, nem a kezdethez térnek vissza, nem Krisztusból indulnak ki. Később már Krisztusra fog nekik kelleni, majd erről milyen beszélek, de az, hogy nem ebből indulnak ki. Azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy érdekes módon pont akkor beszél itt az írás, hogy Jézus Krisztus Isten teremtésének a kezdete, és a laodíceai korszak, mikor elkezdődik, akkor terjed el Európában a darwinizmus. Nagyon érdekes összefüggés ez is, hogy Isten akkor kezdi meg ezt a, akkor arra az időszakra mondja ezt a kijelentést, amikor a darwinizmus úgymond a tudományban egy nagyfokú előrehaladást ér el, és sok ember vallásává teszi a dialektikus materializmussal együtt, de ebben most nem megyünk bele részleteiben. A gyülekezetnek mi is tulajdonképpen a problémája? Tudom a te dolgaidat, hogy nem vagy sem hideg, sem meleg, vajon hideg, vaj, ha hideg volnál, vagy hív. Így mivel sem lágy meleg nem vagy, sem hideg, kivetlek téged az én számból. Laodíceának volt egy nagy problémája. Olyan helyen épült fel, Anikoma nevet, sokszor hallottad, de akkor is elmondom még egyszer, hogy két város között feküdt, Hierapolis és Kolossé között. Hierapolisból gazdag bővízű források, forró víz, termálvíz jött Laodíceába. Kolosséból viszont, tehát Laodicea gazdag város volt, nem volt probléma, megfizették, fel kellett hozni a vizet az ő városukba, igen, de mire a hideg víz Kolosséból odaért, meglangyosodott a vezetékben. Mire a Hierapolis-i forrásvíz leérkezett Laodiceába, szintén meglangyosodott, tehát sem meleg nem volt, sem hideg nem volt, hanem langyos volt. Ez tehát a laodíceai korszak egyik problémája, hogy a laodíceai korszak keresztényeinek nincsen forrásuk. El vannak vágva a forrástól, Jézus Krisztustól. Sokan azt mondják, hogy a laodíceai gyülekezetnek ez a problémája, de ez nem problémája a laodíceai gyülekezetnek, ez következménye. A laodíceai gyülekezet problémája az az, hogy Jézus Krisztus az ajtón kívül van. Tehát az utolsó idők egyik kereszténysége az, aminek nem kell Jézus Krisztus. Az ökumenizmus, illetve az egyházak világtanácsa ezt a vonalat képviseli most. Tehát, hogy Krisztus az egy zavaró tényező, az akadályozza a vallásközi párbeszédet, mert Krisztus a botránykő. Érdekes módon az a teológia, ahol én is jártam, ott Angliába akkreditáltatni akarták ezt az amerikai jellegű képzést, és egy feltétele volt az egész akkreditációnak, semmi más nem volt. Sem az, hogy kik taníthatnak, sem az, hogy mennyi a képzés időtartama, sem az, hogy kik tanulnak ott. Egy dolog volt a fontos, krisztológiát, vagyis Krisztustant nem lehetett volna tanítani. Bármi mást, csak krisztológiát nem. Erre mondták, hogy az ottani vezetők, hogy köszönjük, akkor nem kérünk az akkreditációból, de Krisztust tanítjuk. Így álltak hozzá. Tehát az utolsó időknek ez jellemzője, hogy Krisztus nélküli kereszténység, Krisztus nélküli teológia, különösen a 20. században indult meg az a folyamat, ami a Szentírásnak a hitelessége ellen irányult. Ez különösen a Bultmann féle teológia, illetve hogyha olyan könyvet olvastok, amiben az a szó szerepel, hogy Tübingen például, azt lehetőleg nagyon gyorsan ne olvassátok, tehát tegyétek nagyon messzire félre. Ezek voltak azok, amik a Szentírás hitelességével szemben felléptek, és olyan lelkészeket tanítottak ezek által a teológiákon, akik megdöbbentő módon, protestáns lelkészekről beszélek természetesen, egy felmérés szerint Európában a lelkészek több mint 50%-a nem hisz a feltámadásban. Tanításuk szerint az utódainkban élünk tovább. Tehát érdekes, ilyen keresztény klónozásról beszélünk, hogy már az utódainkban élünk tovább. Nagy részük nem fogadja el az inkarnációt, tehát hogy Krisztus teste töltött. Ezt nagyon sokan nem, sok lelkész nem fogadja el. És ezeket a teológiákon tanítják. Tehát a Laodiceában olyan kereszténység terjed el, a laodiceai gyülekezetekben, ahol Krisztusra nincs szükség. Bármi lehet, bármivel foglalkozhatunk, de Jézus Krisztus nem kell. Ezért mondja az ige, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát döbbenetes, hogy Jézus Krisztus a gyülekezet ura, gyülekezet feje, már nem bent van, hanem kívül van. Valahogy úgy, mint Mária a kertben, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Sok ilyen gyülekezetbe bemegyünk, érezzük ezt, hogy hát ment a prédikáció, meg úgy jó volt minden, de Krisztus nincs ott. Tehát Krisztus nem lehet megtalálni azon a helyen. Jézus Krisztus három dologgal állapítja meg a mennyei diagnózist. Laodice nagyon híres volt a szemkenőcséről, ezt egy frígiai kőből készítették. Általában nagyon hatásos volt a közel-keleti szembetegségek, kötőhártyagyulladás meg ilyenek ellen. És azt mondja az ige róluk, hogy az a probléma, hogy vak vagy, szánalmas és mezítelen. A gyülekezet pedig azt mondja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Ez részben igaz volt. Nagyon gazdag gyülekezet volt Laodiceában, nagyon gazdag emberek éltek ott, bankárok, kereskedők. Mikor a földrengés elpusztította a várost, önerőből építették újra, egy fillért nem fogadtak el az államtól, a Róma felajánlotta, hogy segít, ők köszönjük szépen, nem kérnek. A rómaiak azt is észrevették véletlenül, hogy saját pénzt vertek, tehát saját pénzük volt a római közigazgatáson belül, ezen is csodálkoztak, annyira gazdag emberek voltak, visszautasítottak minden segítséget, és erre mondja Jézus Krisztus, hogy lehet, hogy te ezt mondod, de én azt mondom, hogy nem. A mai kereszténységet, ha megvizsgáljuk, akkor nagyon jól látható, hogy sok gyülekezetnek az a problémája, hogy mindene megvan. Legalábbis azt hiszi, hogy mindene megvan. És ez a gondolkodásmód beszivárog. Hatalmas dicsőítőkórusunk van, ilyen buszunk van, olyan technikánk van, ilyen szolgálattevőink vannak, ilyen kaliberű embereink vannak, és ebben a közönyben, ebben a vallásosságban élik az életüket. Azt hiszik, hogy minden rendben van. És az annyira elterjedt, hogy sokan már gyülekezetbe sem járnak. És azt mondják, hogy hát én annyira meggazdagodtunk a maiiről, hogy minek gyülekezetbe járni. Bekapcsolom a tévét, és megnézem ott az Isten tiszteletet. Bekapcsolom a rádiót, meghallgatok ott egy prédikációt. Ha a problémám van, nem imádkozok, meg nem olvasom az igét, hanem elolvasom XY-nak a könyvét. Ha böjtölni kell, elolvasom ezt a könyvet. Hogyha imádkozni kell, akkor leveszem ezt a könyvet a polcról. Nem a Szentírás tanulmányozzák, nem a forráshoz mennek vissza, hanem mivel mindenben meggazdagodtam, minden egyes keresztény életvitelre van valamilyen könyv már, Amerikából is mindenféle könyvet behoznak. Erre szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy támadhat-e valami jó Amerikából is, mert nagyon sok olyan dolog beszivárgott onnan is, amelynek sajnos nem kellett volna. Nézzük, Jézus mit mond ennek a gyülekezetnek. Azt tanácsolom, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenséged rúdsága, szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet. A megfertőzött ruha Ézsaiás könyve szerint a szentségtelenségnek a szimbóluma. Ebben az időszakban a keresztények már átlépik azt a határt, ami a szentség és a szentségtelenség között van. Egyre több szemérmetlen dolgot követnek el. Elég csak a homoszexualitásra gondolnunk, ami lassan már a nyugati egyházban szinte bevetté válik, és egyházszakadáshoz vezet. Teljesen természetessé vált a válás, teljesen természetessé vált az, hogy nem gondoskodnak a gyermekekről, az időszülőkről, és egyre jobban. Amerikában készült egy felmérés, hogy a lelkészeknek 60-70% a pornófüggő például, azért, mert ezekbe engedték magukat belefolyni, és teljesen ellangyosodott emiatt az életük, és megfertőződött a ruhájuk. A tűzben megpróbált arany, ez a hitnek a jelképe. A Laodíceából megmaradni hitáltal lehetséges, nem cselekedetekből, hitáltal van üdvösségünk. Ezt Isten sokszor megpróbálja, megedzi ezt a hitet, ahogy Péter is írja, a tűzben megedzett hitről van szó, de ez a hit az, ami értékesnek bizonyul Isten szemében, biztosítja vele való kapcsolatot és a vele való találkozást is. A szemgyógyító ír, a kenet pedig biztosítja azt a szellemi látást, amit Isten szent lelke tud behozni egy megtérés esetén. Tehát, hogyha valaki meg akar térni az utolsó időkben, szüksége van arra, hogy egy jó helyzet felismerésre jusson, megvallja a bűneit, belássa a problémáit, vegyen az Úrtól tiszta ruhát, lépjen rá a hit útjára, tisztítsa meg az életét, és vegyen a Szentlélektől gyógyító írt. Jézus Krisztus az ajtó előtt áll, ott kopogtat, a kérdés az, hogy megnyitjuk-e neki az ajtót, vagy nem. Az utolsó időkben Laodícea lesz majd az, ami az ászlós hajója lesz a nagy paráznának, bele fogja majd vinni az egyházat egy nagy ökumenizmusba, amiben a világ összes vallását majd fogják egyesíteni, a világ összes vallása majd egy kalap alatt fog majd rendeződni. Billy Graham egyszer megjegyezte, hogy valószínűleg az egyházak világtanácsa fogja majd az Antikrisztust megválasztani. Nagyon érdekes dolog volt tőle. Elolvasott egy pár nyilatkozatot, amit kiadtak a egyházak közötti együttműködés kapcsán. Érdekes, hogy Pál apostol még ezt úgy kezelte, hogy Jézus nevében menj ki belőle, ma pedig azt mondjuk, hogy nem, leülünk, megbeszéljük, mik a közös vonásaink, és akkor ami jó, azt megtartjuk, ami nem, azt pedig háttérbe szorítjuk, nehogy már a békés együttélést valami is megzavarja. A laodíceai korszaknak ígéri az Úr az egyik legnagyobb jutalmat, aki ebben az időszakban is állhatatos tud maradni, meg tud állni az Úr útján, meg tudja őrizni a fehér ruháját, Jézus ott van az életében, ott munkálkodik, az mellé ülhet a királyi trónra. Ez a legnagyobb jutalom, magasabb jutalom gyakorlatilag a hét gyülekezetben ennél többet nem találunk, mint a Krisztussal való együtt uralkodást. És a negyedik részben már lesz majd az elragadtatás. A kérdés az, hogy benne leszünk, vagy nem. Ott leszünk az üdvözültek seregében, e vagy sem. A kérdésre a választ nekünk kell meghozni a szívünkben. Hiszem azt, hogy valamennyien, akik itt vagyunk, ott leszünk, együtt fogunk majd örvendezni az Úrral, ott nem lesz már külön baptista szekció, ilyen szekció, bár van erre is egy vicc, hogy egyes baptisták ott fent a mennyben imádkoznak, és csöndre intik az aljárókat, hogy azok még azt hiszik, hogy a Földön vannak, tehát van egy ilyen látás és verzió is. Tehát, ahogy azzal szeretném befejezni, amit a jelenések könyve is mond a hét gyülekezet kapcsán, hogy akinek van füle hallásra, hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Amen.